a hétköznapi élet vallásgyakorlásának korlátozásáról, a munkahelyi előmenettel, a tudományos életben történő megszorításokról, korlátozásokról beszélgetünk. Vendégünk Vicián István geológus professzor, a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere, több mint 52 éve folyamatosan tölti be a presbiteri tisztséget itt a gyülekezetben, illetve Erdős Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója, egyháztörténésszel beszélgetünk. Köszöntöm Önöket a podcast beszélgetésünkben. Egy picit talán azt kérem Vicián Istvántól, hogy néhány gondolatot mondjon az Ön családjáról, felmenőiről, hogyan és miként került a 40-es, 50-es években család nehézségekkel, konfliktusokkal kapcsolatba, ütközésbe a kiépülő kommunista diktatúrával.
Igen, hát én 1940-ben születtem, tehát még mondjuk 4 évig még a Horthy rendszerben, vagy szóval, hogy mondjam, így is szoktuk mondani, hogy még úri gyereknek voltam 4 évig, szóval az első, tehát még nagyon halvány emlékeim vannak arról a világról is. Abban az időben az apai nagyapám egy viszonylag magas politikai pozícióban volt. Édesapám akkor még kevésbé, de minden esetre minisztériumban volt, akkoriban a népjóléti minisztériumban dolgozott, és anyai részről viszont hát egy ilyen vidéki középbirtokos családból származom, tehát az anyai nagyapám Pest megyében egy tanyán gazdálkodott, hát nem tudom pontosan, néhány száz hódja volt, de hát egy szép udvarházba vagy kastélyba lakott, és hát mi is, mint gyerekek ott töltöttük a nyarat, tehát egy kicsit azt a vidéki középbirtokosnak az életformáját is átéltük, sőt annyira patriarkális volt ott a viszony, hogy ez még tartott, hát majdnem 50-ig, 1950-ig, meghagyták a volt kastélyában a régi bútorait, akik kirabolták azokat, visszaadták neki, tehát lényegében kivéve a külső körülményeket, de belül hát majdnem ugyanolyan körülmények között élt tovább, és hát minden nyáron, meg többször még ugye karácsonykor, meg évközben is ott voltunk, és tehát egy kicsit azt az életformát is, még akkor, hát ugye akkor már nagyobb voltam, egy kicsit még át tudtam élni. Na most a nagyapám, hát mindenféle magas tisztséget töltött be, hát már olyan középmagasat, tehát a maximálisan az volt, hogy államtitkár volt az első teleki kormányban, akkor országgyűlési képviselő lett, és a 1942-től 44-ig Pest megye főispánja volt. És egy felsőházi tag is volt, de nem, nyilván nem az arisztokrata származása miatt, hanem ő Budapest városnak volt a küldöttje a felsőházban, azért mert ugye, hát mint budapesti városi politikus tulajdonképpen, hát a főváros delegálta. Na most a főispánsága, ugye pont ebben az utolsó időben, az nekem mindig egy kicsit gyanús volt, hogy vajon mennyire kollaborálta ugye a németekkel, vagy a nyilasokkal, és azt nagyon örömmel tudtam meg, hogy abban a pillanatban, amikor a németek bejöttek, tehát 44. március, azt hiszem 21-én, abban a pillanatban lemondott. Amit megtudtam, hát az volt a véleménye, hogy most már véget ért a törvényes korszak, és Magyarország elvesztette az önállóságát, és most már többet nem vállal semmiért felelősséget. És a főrendi házból is annyit tudok, hogy elmenekült velük még Sopronba is, de ott tüntetőleg nem vett részt az üléseken. Arról tudok, hogy egyszer, mikor a Mincentinek az ügyét tárgyalták, akkor elment azért, hogy védje. Volt egy úgynevezett ilyen vonat, ilyen menekülő vonat, amely kivitte Németországba a felsőház tagjait, de jellemző az akkori már ilyen tolongásra, meg ilyen izgatott hangulatra, hogy a végén nem kaptak arra helyet, mert mindenki, aki nem volt illetékes, az is ott oda tolakodott, és akkor ők valami másik hasonló vonattal mentek ki. Hát így kerültek ki először a Bajorországba, akkor 1950-ben a elmentek Brazíliába, sőt, akkor szegény még tovább hányódott, mert a család elment az Egyesült Államokba, akkor őt viszont oda nem engedték be, mert idősek voltak a feleségével. Akkor volt egy másik fiúk, aki meg Kanadában volt, és akkor végül is Kanadába került, és ott halt meg, és sajnos mai napig is ott van eltemetve, Torontóban, ő meg a nagymama ketten, úgyhogy hát ez is egy szép feladat lenne még valakinek, főleg nekem, hogy még hazahozni a hambaikat. Na mostan ő odakén is próbált először hát az emigrációs, kulturális vagy politikai életben részt venni. Általában egy nagyon sok cikket írt, annak a nagy része csak kéziratban van meg, mert különböző okokból az ottani politikai irányzatok nem mindig szerették, tehát nem közölték. De minden esetre azért megjelent neki 4-5 cikke, ami megvannak a Széchenyi könyvtárban, és szigorúan titkosak voltak persze régen, de most már olvashatók, és ezeket sikerült nekem összeszedni. Úgyhogy így látom egy kicsit, hogy 56-ban még azt lehet mondani, hogy újra kivirágzott, pedig akkor már nagyon idős volt, már 80, nem tudom hány éves volt. Még ebbe is közrejátszott, hogy a forradalom leverése után viszont nagyon összeesett, és 58-ban halt meg. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez a magyarországi politika még a halálához is hozzájárult. Édesapámról még annyit, hogy ő elvből maradt Magyarországon, nem disszidált, pedig a család nagy része elmenekült. Tehát a testvérei közül tulajdonképp mindenki rajta kívül, egy másik testvére visszajött, szóval ketten voltak itt, ketten meg kimentek Amerikába, és ő olyannyira igyekezett alkalmazkodni, hogy még tudom, hogy még a szociáldemokrata pártba is belépett, mert azt mondta, hogy az még elviselhető, vagy szóval az még egy olyan szint, hogyha azon a szinten megmaradunk, akkor az még nem lenne rossz. Tehát egy bizonyos fokig egy ilyen polgári Magyarországban reménykedett, hogy ezen a szinten lehet tovább venni. És a nagyon kiváló nyelvtudása volt, ugye a Népjóléti Minisztériumban volt, főleg angolul jól tudott, és akkor a UNDRA-nak hívták, ez az Egyesült Nemzeteknek volt a gyermeksegély szervezete. Annak lett ő a magyarországi átvétele, tehát tulajdonképpen neki a szakmai karrierje az a háború után, az ostrom után teljesedett ki, mert akkor egy elég magas pozícióban ezeket a nemzetközi küldöttségeket fogadta, és a magyarországi elosztásban vett részt. Úgyhogy hát én még utaztam az ő szolgálati autójával, ami akkor borzasztó ritkaság volt, egy kis Volkswagen volt, még egy-kétszer még mentünk is ide-oda vele, mint gyerek elvitt. Tartott hát 49-ig, akkor már látszott, hogy már ugye már utóbbi időben már itt nem soká fog ezt tartani, és akkor 49-ben tényleg ki is rúgták a minisztériumból, és ő ezt már megsejtette, és akkor éppen a nyelvtudására alapozva akkor gondolta, hogy mostan ugye hát orosz rendszer lesz, és elkezdett oroszul tanulni, és hihetetlen gyorsan egy fél év alatt annyira megtanult, hogy valamikor 49 végén tették ki a minisztériumból, és 50 nyarán már mint műszaki fordító már tudott fordítani. Így jött be a geológia az életünkbe, hogy az első volt az akkori főgeológus, akkor még nem Molnak hívták, aztán Maszolajnak, tehát az olajvállalatnál annak is ugye fontos volt, hogy demonstrálja, hogy ugye mi most már a szovjet módszereket alkalmazzuk, és állandóan adta neki a szovjet olajipari szakkönyveket, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a Földtan Intézet könyvtárában megtaláltam mindenhol, hogy fordította Vicián István, de az nem én vagyok, hanem a édesapám. Így akkor bekerült a családba hát az olajkutatás, meg a geológia, mert akkor persze erről is beszélt otthon, tehát ez nekem a későbbi szakmám szempontjából egy ilyen bevezető volt. Attól kezdve élete végéig, mint orosz fordító működött. Édesanyám ő háztartásbeli volt, és tulajdonképpen ezt egy ilyen nagyon békés és idillikus légkört hozott otthonról a családi házból, és hát azt valósította meg mi nálunk is, és ilyen nagyon reálisan, természetesen, de tulajdonképpen ő volt az, aki a hitre vezetett minket, és ennek is az volt tulajdonképpen az alapvető oka, hogy ő, mikor ide kerültünk 45-ben Pasarétre, akkor ő itten rögtön valahogy a itteni lelkésznek, Jó Sándornak a hatása alá került már, ahogy mesélte rögtön, az ostrom borzalmai után az egy olyan tisztaságot és békességet sugárzott valahogy az ő egyénisége, meg az egész templomi hangulat, hogy tulajdonképpen aztán ő volt, aki minket ebbe az irányba, a testvéreimmel együtt a hit irányába vitt.
Pasarét, református gyülekezet és a lelkipásztor, a lelkész Jó Sándor neve is elhangzott. Mit lehet erről a gyülekezetről, Jó Sándorról tudni? Erdős Kristófot kérdezem, hogy picit próbáljuk elhelyezni, próbáljuk körbejárni, hogy ez a Pasarét a református egyház, a református gyülekezet számára mit jelentett?
Két világháború között több új egyházközség alakult Budapesten, a fővárosban, és ez is az egyik ilyen missziói, úgynevezett missziói egyházközség volt a környékben lakó reformátusoknak a lelki gondozására, a közösségére jött létre, és aztán a templom felépítésére is sor került még a háború kitörése előtt. Jó Sándor egy fiatal lelkipásztor volt, 20-as évei végén járt, amikor ezt a misszió egyházközség felépítésére megbízták, hogy majd vezesse ezt a gyülekezetet. Kecskemétről származott az édesapja, a Kecskeméti Református Jogakadémián volt tanár, Jó Gyula. Jó Sándor aztán próbálták elhívni más gyülekezetbe, de ő itt Pasréten érezte jól magát. Ravasz László, akkori református püspökkel ennek kapcsán volt egy kis nézetkülönbsége is, de aztán egészen haláláig, 1970-ig Pasréten szolgált, és tényleg egy olyan gyülekezeti élet alakult körülötte, különböző kisebb közösségekkel, ifjúsági munkával, aminek aztán híre ment, és tényleg egy élő közösség, egy élő gyülekezet alakult.
Vicián István említette, hogy itt éltek Pasaréten, és az édesanyjának köszönhetően kerültek egy kicsit közelebb a vallásos élethez, a református egyházközséghez. Milyen iskolákba járt? 1948-ig egyházi iskolák működhettek Magyarországon, majd 48-ban a kiépülő kommunista diktatúra államosítja ezeket az iskolákat. 1940-es években, az egyháziskolák államosítása előtt és után milyen oktatási intézmények határozták meg az életét, és hogyan alakult a szakmai érdeklődése, említette édesapjának a életútjában a változást és a geológia meghatározó szerepét. Mi irányította önt, hogy a középiskola után megtalálja a hivatását, vagy azt a feladatot, amely felé elindult?
Éppen annak köszönhetően, hogy édesanyámnak ilyen fontos volt a hit, szinte természetes volt, hogy mi egyébként is közel voltunk a bármados iskolához, közel laktunk, és hogy odaírattak be engem. 1946-ban kezdtem az első osztályt. Hát az már a ostromnak, meg a háborús viszonyoknak volt köszönhető, hogy egyáltalán fölvettek, mert ugye az lányiskola volt, csak akkor a háború után megengedték, hogy fiúk is jöjjenek, azért mert nehéz volt átjárni a pesti oldalra, Lónyaiba. Mind a 4 év alatt, amíg oda jártam alsó tagozatba, a fiúk nagy kisebbségben voltunk, a rengeteg lány között. De hát minden esetre az nagyon, sőt, az első évben még annyira kevés gyerek volt, hogy a második osztályjal összevontam volt az osztályunk. Rendszerváltozás kori történet, hogy én nagyon részt vettem a bármadasnak az újraindításában, és a formális indok az az volt hozzá, hogy én bármadasos öreg diák vagyok, és ezt annak a két első elemista évnek köszönhetem, de hát az igazgató, a Bibó István, ő viszont egy évvel később kezdte, ő csak egy évig volt a bármadas, de ő is ilyen címen volt öreg diák, tehát az első elemiben oda járt. Na most ahogy így visszaemlékezem, nagyon, nagyon jó, tényleg így tudom mondani, hogy hívő református légkör volt, olyan magától értetődő természetességgel, hát ugye minden reggel ugye imádkoztunk, akkor még csendes napot is tartott nekünk a tanítónéni, és ugye hát a hittanórák azok ott voltak természetesen. Érdekes módon, hogy az állami iskolában is még 50-ig megjártak a Pasirétről, a gyülekezetből a lelkészek, szóval volt még hittanóra nekünk legalábbis. Meg úgy emlékszem még a tananyagra is, meg a füzeteknek a kinézésére, szóval mindenben volt egy ilyen jó értelemben, egy kicsit ilyen népi, magyar népi hangulat, és hát természetesen bizonyos hazafisággal együtt, ugye, amit már Ápril Lajostól is örökültünk, aki előtte volt az igazgató. Az első barátságok is ott születtek. Emlékszem, hogy első nap rögtön összebarátkoztam egy fiúval, akiről kiderült, hogy az a Jó Sándornak a fia, a Jó Gyula, és hát ezt mindig úgy tartottuk számon, hát most már szegény meghalt, de egész élete végéig, hogy mi az első elemi, első napjától kezdve jó barátságban voltunk, és mindig együtt mentünk haza, mert én nagyon közel laktunk a templomhoz, gyalog vonultunk mindig haza a Gyulával, és így valahogy bekerültem az ő családjukba is rögtön, tehát ez volt a másik ilyen fontos tényező, hogy nem csak az iskola, de hát családilag is én sokat voltam a Jó Sándornak a lakásában, meg a gyerekeivel ugye jó barátságban voltam, édesanyját jól ismertem a Gyulának, tehát ez volt a személyes kapcsolat még. Szocializmus az ott tört rá, amikor átkerültem ugye 5-ben, 50-ben a másik iskolába, a felső tagozatban az a városmajor volt. Hát ott is a tanárok, ahogy így utólag visszagondolok rá, hát nagyon a régi rendszerben nevelődött, és nagyon komoly szakemberek voltak, és hát azt lehet mondani, hogy majdnem mindenki, hát látszott, hogy ugye hát a kényszer hatására csinálja ezt. Egy tanárunk volt, aki nagyon bátor volt, a énektanár, mert nagy Kodály rajongó volt, és ő úgy gondolta, hogy ő megengedheti magának, és emlékszem, hogy hát az úgy 52-ben lehetett, mikor elmondta az osztályban azt a történetet, hogy Rákosi felkérte, hogy csináljon egy új himnuszt, és ugye és ezt Kodály visszautasította. Hát ezt minden esetre, ezt akkor még én a tanáromtól hallottam, de hát ezt gondolom nagy bátorság volt tőle. Mostan a úttörőknél pedig egy volt cserkész vezér volt, aki nekünk az úttörő turista szakkört vezette, úgyhogy tulajdonképpen így a cserkész világba is bekerültem úttörő címen, mert ő meg teljesen a cserkész módszereket nevelt minket, és vitt táborozni, meg kirándulni. Ez persze nyilván csak utólag rekonstruálom, hogy ez lényegében, amit ő csinált, az majdnem ugyanaz volt, mint a cserkészet. Tehát ennyit a felső tagozatról, és akkor a gimnáziumban, a Rákóczi gimnáziumban kerültem, a Keleti Károly utcába, ahol hát megint azt is lehet mondani, hogy isteni szerencse, de inkább az, hogy egy isteni csoda, hogy olyan osztályfőnököm lett, aki hát egy nagyon mélyhitű keresztény evangélikus ember volt, méghozzá az evangélikus egyháznak az egyik vezetője, amit nyilván akkor nem hangoztatott, de aztán később kiderült róla. Úgy hívták, hogy Márdi Zoltán, aki tulajdonképpen hát az előző rendszerben a Teleki Pálnak volt ilyen, azt lehet mondani, ilyen szellemi jobb keze, valamilyen Teleki Pál által alapított intézet, ahol dolgozott, szóval minden esetre, meg akkor ő is a cserkészetben nagyon benne volt, és a más oldalról viszont a tudományos oldalról ő kelta nyelvész volt, és az egyetemen tanított, és neki az volt a büntetés, hogy letették középiskolába, tehát nekünk meg a szerencse, mert akkor hát őt kaptuk meg osztályfőnöknek. Ő azt lehet mondani, hogy talán a legnagyobb hatással volt rám így a hivatalos vonalon, vagy szóval a családon kívüli vonalon a szellemi fejlődésemre. Magyar és orosz tanított, és hát a magyarban nagyon jó be tudta vinni a világnézetet. Az első gyanús jel az volt, hogy mikor ugye azt még rögtön az elsőnek az elején tanultunk népbaladát, és akkor a Kőmébes Kelemen népbaladát tanultuk, és a feleségének a feláldozása, azt ő rögtön összekapcsolta a Jézus Krisztusnak az önkéntes áldozatával, és van is egy ilyen, talán Juhász Gyulának egy olyan verse, hogy hát ha a magyar jövő szebben épül, ha lelkünk vérét vakulatul venné, elénk Bush példaképül ekként szépül, a baladás kőműves kell emenni. Tehát rögtön már a haza iránti önfeláldozást, és hát ebben a végül is Krisztusnak a példáját vitte be. És ez nagyon hasonló, az emlékszem, amikor a Jónás könyvét magyarázta Babicstól, vagy még hát mindenben ezt be lehetett vinni, ezt a szemléletet. Tehát egyrészt ezt a nagyon magyar hazafias szemléletet, másrészt még elsősorban ezt a keresztény szemléletet, és nagyon igyekezett olyan szellemben nevelni minket, úgyhogy aztán később ez mindenki nagyon hálás volt az osztályban ezért. És mikor már végeztem, akkor meg ugye akkor már személyesen néha meglátogattam, meg beszélgettünk, akkor hát már megbízott azzal, hogy akkor igyekezzek az osztályban az evangéliumot terjeszteni. Szóval akkor már egészen nyíltan ilyenekről is beszélgettünk. Unokája megírta az életrajzát, ez nagyon kiváló könyv. Na most ennyit a középiskoláról, és hát akkor már kiderült, hogy én leginkább ugye hát a fizikát szeretem, meg a kémiát mondjuk, meg a földrajzot, tehát a természettudományos tantárgyakat. Közben a lelki fejlődésemről annyit szeretnék megmondani, tehát ez volt az iskola, az egyházban pedig a felső tagozatban volt egy 3 éves konfirmáció előkészítő, amit úgy hívták, hogy serdülőkör. Ott meg egy bizonyos Szabó Mihály volt, egy teológus volt a vezetőnk, aki később Mohácson lett lelkész. Hát tulajdonképpen emberileg azt lehet mondani, hogy az ő hatására tértem meg, mert ő azt mondta, hogy olvassuk a Bibliát személyesen, és akkor ez tényleg meghozta a hatását, mert a Bibliában úgy éreztem, hogy egy olyan felszólítást kapok, hogy nekem is el kell fogadni az Úr Jézust. És akkoriban még egy kicsit ennek az egész ébredési mozgalomnak ugye az utóhatásai Pasaréttel még nagyon megvoltak, hát nyilván azért, mert Sándor bácsi ezt képviselte. Ennek a hatására még én úgy érzem, hogy annak egyik utolsó gyümölcse vagyok, hogy tényleg személyesen is megtértem. 54-ben volt a konfirmáció, akkor bekapcsolódtam az ifjúsági körbe, és az volt a furcsa, hogy 56-ban ez a bizonyos ifjúsági körnek a vezetői voltak országosan is többen közülük, akik nagyon komoly szerepet játszottak a keresztény, hát egyáltalán a forradalomban, de inkább a keresztény fiatalok szervezésében. Ugye Szesztai András volt az egyik vezetőnk, aki a Keresztény Ifjúsági Szövetségnek lett a fő szervezője és a főtitkára vagy elnöke a forradalom napjaiban. Akkor a Karácsony Gábor, aki a híres író, meg festő lett később, az szintén és le is csukták 56 miatt, ő volt a másik vezető. A mi mártírunk volt egy nagyon kedves lány, aki november 4-én lelőttek az oroszok, mikor egy sebesültet akart menteni, és mai napig is mindig megemlékezünk róla. Tehát az a társaság, aki akkor az ifjúsági körben volt, az azt lehet mondani, hogy vagy kihalt, vagy nem mert jönni, vagy lecsukták, vagy diszidált, vagy ez a lényegében eltűnt. És akkor hárman maradtunk, ilyen egész fiatalok, ugye akkor én még 16 éves voltam. A két barátom azok már kicsit nagyobbak voltak, a Párhegyi Ferenc és a Urai Géza, és akkor hát a Sándor bácsi ránk bízta, hogy hát akkor próbáljuk újra szervezni az ifjúságot, és hát ez meg is történt, hogy szép lassan, mert már kezdtek merni jönni a fiatalok, és akkor hát így bekerültem abba, és tulajdonképp hát mai napig is hát először az ifjúsági kört vezettem, aztán később annak az utódja egy bibliakör, ami még mai napig is megvan, hát most már ilyen nagyon öreg ifjúságnak nevezzük magunkat, úgyhogy ez is már egy szép kor azért, mert nem is tudom már kiszámítani, hogy hány évtizeden működünk. Na hát szóval ennyit az egyházi fejlődésről.
Elhangzott az ébredési mozgalom, illetve 1956, az 56-os forradalom az alapvetően nem feltétlenül az egyház történet, vagy az egyházak helyzete jut rögtön az eszünkbe, de azért történt sok minden. Az 56-os forradalom előtti időszak, a diktatúra, azzal való szembenézés, és a forradalom előtt alatti eseményekben Ravasz László református püspök visszatérése, majd utána újra házi őrizetbe, illetve a püspökségről való eltávolítás. Egy picit világítsuk meg a református egyház szűkebben Vicián István kapcsán a pasaréti egyházközség szempontjából az 56-os forradalom környéki időszakot.
1956 őszén a református egyházban volt egy mozgolódás, ami végül az úgynevezett református megújulási mozgalomban csúcsosodott ki. Viszont az fontos elmondani, hogy az 1956-os forradalom, akár a rendszer, a pártállam egyházpolitikájában nem volt egy cezúra, de magában a különböző felekezetek egyház történetében se volt egy határpont. Az említett református megújulási mozgalomnak a genezise az nem 1956. október 23-án indult. Ugye ezt érdemes csak nagyon röviden vázlatpontokba említeni, hogy említett Ravasz László református püspöknek, zsinati lelkészi elnöknek a lemondatására már 1948 tavaszán sor került, és utána pont az ébredésben nagy szerepet vállaló, a háború alatti ellenállásban is oroszlán részt kivevő Berecki Albert református lelkészt választották meg püspöknek, és ő a rendszer felé egy lojális álláspontot képviselt. Az ő világi vezetőtársa Kis Roland lett, aki nagyon-nagyon benne volt a kommunista pártnak a köreiben, egykori szociáldemokrataként. És ugye hogyan jutunk el a református megújulási mozgalomhoz, hogy ugye a pártállam felé lojális, elkötelezett, kollaboráló református egyházi vezetés által olyan változások következtek be a református egyháznak az életébe, amely egyfajta központosító, sok mindent engedélyhez kötő, a missziót korlátozó intézkedések következtek, és ez az ébredési generáció, köztük például Jó Sándor vagy Gyökösi Endre újpest újvárosi lelkipásztor, vagy Békési Andor, és még lehetne sokat sorolni. Az ő köreik, lelkészi köreik, baráti kollegiális beszélgetéseiknek az egyik eredménye az lett, hogy megfogalmaztak egy szöveget, amely az egyházi vezetés számára szólt, és időközben az egyház megújulásával kapcsolatban, megújulási törekvései kell elképzelésekkel kapcsolatban, és időközben kitört a forradalom. Tehát így talált rá a alakuló református megújulási mozgalomra az 1956-os forradalom, és említette, hogy Ravasz László visszakerül 56-ba az egyházi vezetésbe. Ő a lelki vezetését vállalta, tehát nem egy egyházkormányzati funkciót vállalt ennek a református megújulási mozgalomnak, és ami nagyon érdekes ebben, hogy miután leverik az 1956-os forradalmat, azután küldi ki Ravasz László a körlevelét, és több mint 1000 református presbitérium küldi el a nyilatkozatát, hogy ők szeretnének csatlakozni a megújulási törekvésekhez, tehát megtalálható ez az autonóm egyházi szervezet, ami ugye a presbitérium, tehát a forradalom leverése után is ezek még működnek, és akkor ugye itt lehetne csatlakozni arra a gondolatra, hogy ugye az 56-os forradalom és az egyházak, tehát ugye a társadalmi beágyazottsága az egyházaknak az még mindig nagyon erős volt 1956-ban, és hiába volt az azt megelőző 8-10 év, amikor tényleg minden eszközzel, erőszakkal, módszerrel, amivel lehetett, próbálták korlátozni az egyházaknak a tevékenységét, ugye cél volt a vallásosságnak a felszámolása, de tetten érhető, hogy a társadalomban jelen voltak és autonóm közösségekként megmaradtak, és a református megújulási mozgalom vezetői Ravasz László és Papp László, akkori hivatalban lévő püspökhelyettes, budapesti teológiai professzor, dékán, ő ellenük végül nem indult eljárás, és a fiatal református lelkészek, akik a megújulási mozgalomnak kezdeményezői voltak, szervezői voltak, az említett Jó Sándor, Gyökösi Endre és a többiek, ők 1957 márciusában letartóztatták, majd néhány hét után kiengedték őket.
Vicián István 1958-ban fejezte be a középiskolát. Hogyan alakult az élete, mifelé indult el vallásos háttérrel, főispán, nagyszülővel, minisztériumi vezető, majd onnan elküldött édesapával, mifelé tudott az 56-os forradalom után 2 évvel, a kádári megtorlás időszakában egy 18 éves fiatalember elindulni? Mi az, ami az ön tovább tanulását, szakmai útkeresését jellemezte?
Lenin elvtárs mondott valami olyasmit, hogy a humántudományokban sokkal jobban érvényesül a ideológia, mint a természettudományokban, úgyhogy ez nekem ennyiből előnyös volt, mert ugye egyébként is a természettudományok iránt érdeklődtem, de hát azért ott se volt könnyű ugye ilyen ideológiai háttérrel egyáltalán bekerülni az egyetemre, meg működni. Még visszatérve egy pillanatra erre, hogy milyen volt az egyházak helyzete 56-ban, hogy nekünk ebbe is tulajdonképpen a gimnáziumi osztályunknak nagyon nagy, hogy mondjam, ilyen isteni kegyelem volt ez is, vagy szerencse volt, hogy ez a bizonyos osztályfőnök visszakerült a evangélikus egyháznak a vezetésében, és a Túróci püspök mellett ő lett a főfelügyelő, azt hiszem az a északi egyházkerület, ha jól tudom, tehát az egyik egyházkerületnek az élére, és hát még egy fél évig, amíg ugye az egyházban még ez a szabadabb légkör uralkodott, addig még úgy szolgált, és akkor hát az osztályban ez kiderült, mert valaki olvasta az evangélikus újságot, és ugye hát erről ő nem beszélt az iskolában, de hát akkor mindig láttuk, hogy itt tartott istentiszteletet, vagy ott tartott beszédet, meg fogadta a kínai testvérek küldöttségét, és hát nyilván azért hát ennek meg volt a hatása. Ez volt a gimnáziumban. Hát én ugye 58-ban, amikor leérettségiztem, már azt éreztem, hogy egyrészt a természettudományok érdekelnek, azon belül is különösen a fizika, másrészt ez éppen ennek a volt cserkész vezér, úttörő turista vezérnek a hatására, a másik a természetjárás és a kirándulások, ugye tehát egyáltalán a természet az volt a másik, amit nagyon szerettem, és akkor kitaláltam, hogy hát jó, akkor geofizikusnak kell lenni. Csak ebben már a politika is közrejátszott, hogy geofizikus szak csak minden második évben indult, pont abban az évben nem. Hát tudtam, hogy azért elég kockázatos ez, hogy fölvesznek-e, és hát akkor gondoltam, hogy akkor maradjunk a geológiánál, mert az meg az indult minden évben, tehát akkor így végül is a geológiára jelentkeztem. Azért volt ez akkor kockázatos, még az egy év is sokat számított, mert ugye hát a 56 előtt egyáltalán az ilyen hozzám hasonló származásokat egyáltalán nem vették fel az egyetemre, és különösen aki még ugye a saját hitével, vagy a saját egyházi működésével még ezt tovább nehezítette. Hát 58-ban ráadásul pont mikor mi felvételiztünk, akkor végezték ki Nagy Imréket egy-két nappal azelőtt, tehát akkor nagyon nem volt jó a légkör. Viszont hát ennek következtében inkább a felvételi vizsgán a Nagy Imré, hát ugye a szakmai része az jól sikerült, a politikai részén ottan Hát lehet, hogy ennek köszönhetem, hogy nem a egyházi, tehát nem ilyen hitbeli dolgokat kérdeztek, akkor ugye a Nagy Imréről kérdeztek, mert az volt az aktuális helyzet, és hát egy nagyon nehéz volt, ugye ott valami olyasmit mondani, hogy, és hát egy kicsit szégyellem is, hogy tulajdonképpen nem álltam ki mellette, ugye nyíltan. Hát csak valami olyasmit mondtam, hogy a pártot elárulta, de hát ez mondjuk, ez még nem biztos, hogy ugye, hogy ez olyan nagy bűnnek számít. Szóval lényegében egy ilyen, végül is hát nem lett olyan rossz ez a felvételi. Lassan úgy sok mindenkiről kiderült, vagy az derült ki, hogy a kommunista, vagy a haladó máz mögött valami egészen más meggyőződés rejtőzik a professzoroknál, vagy pedig az derült ki, hogy a teljesen kommunista meggyőződés mögött is azért az emberi része azért nem tűnt el egészen. Két példát említenék erre, az egyik volt az Ősnéntan professzor, aki a felvételiztetett, mert az eleve gyanús volt nekem, hogy ugye kellett ilyen szintévesztő próbát csinálni a felvételin, hogy nem vagyunk-e szintévesztők, és egy ilyen jó tarka térképet mutatott, és ott kellett a színeket megállapítani. Csak én azt közben kifigyeltem, hogy az a bizonyos térkép, az a Teleki Pálnak a Kelet-Európa etnikai térképe volt, ami ugye a magyarságnak a dominanciáját volt hivatott mutatni, úgyhogy hát aki ilyen térképet tudott előhúzni a színekre, arra már gondoltam, hogy egyáltalán ezt tudja, hogy volt Teleki Pál. És akkor ez később ki is derült, hogy két év múlva a Ősnéntan szigorlat előtt valahogy rosszul lettem, nem tudom, akkor egészségileg nem voltam jól, és emlékszem, hogy elájultam, vagy nagyon izgultam a vizsga miatt, és akkor volt egy tanársegédnő a tanszéken, aki engem elvitott a friss levegőre sétálni, és akkor amikor ketten maradtunk ott kint az udvaron, akkor elkezdett egy bizonyos olyan nagybátyám iránt érdeklődni, aki akkor már 56-ban disszidált, és hogy hát mi van a szegény Bélával, mert hogy, hát aztán mondtam, hogy hát maguk honnan ismerik a Bélát. Hát a professzor úrral mindig együtt kártyáztunk a Bélával, tehát kiderült, hogy ő meg a oktatási minisztériumban volt az a bizonyos nagybátyám, vagy nem tudom akkor, hogy hívták, szóval valami kultuszminisztériumban, és kiderült, hogy ő tulajdonképpen ugye ehhez a baráti körhöz tartozott, és hát aztán persze nyilvánosan erről aztán többet nem beszéltünk, de minden esetre ez érdekes volt, mert én azt hittem, hogy bizonyos ilyen politikai protekcióval vettek fel az egyetemre, és akkor kiderült, hogy lehet, hogy ez volt a legfontosabb, hogy egy disszidens nagybátyám van, és annak aki a felvételi bizottság elnöke volt, az annak a barátja volt. Na hát szóval ez volt az egyik fajta ember, ugye, akiről kiderült, hogy tulajdonképpen nagyon rendesen, becsületesen gondolkodik. És hát tulajdonképpen még a másik fajtáról is az derült ki, hogy emberileg sokkal értékesebb, mint az ember gondolná, és ez volt akkoriban a fő professzor, a Vadász Elemér. Minden szakmában volt egy ilyen fiók, Sztálin a Szovjetunióban, aki a helyi diktátor volt, és ezt is átvettük, és nálunk is ez így volt, és a geológiában az volt a beceneve, hogy a Geo Cézár, tehát minden az ő élethalál az ő kezében volt. Viszont hát egyrészt egy nagyon jó szakember volt, másrészt meg úgy látszik, hogy azért ennek következtében becsülte a tudást, és valahogy olyan komikusan alakult, hogy minden évben kiválasztott valakit, akinek a kedvence volt, és hát már én tudtam az előző években, hogy azok kicsodák, és hát itt meg én lettem az, és aztán mi egymást közt, aztán megállapítottuk. Az egyik ez egy ilyen szabad egyházas étel gyülekezetbe járó hívő fiú volt, a másik az egy zsidó származású, de nagyon hívő katolikus fiú volt, a harmadik az, hát az tulajdonképp református volt, szóval ő is tulajdonképpen ehhez a hívő vonalhoz tartozott, és akkor hát már humorosan mondták nekem, hogy te meg válasz valami más vallást, hogy mindenki legyen képviselve a vadásznak a kedvencei között. Ez lett a vége, és szóval valahogy később, mikor már végeztem, akkor többször ilyen magánbeszélgetéseket is folytattam vele, és én azt hiszem, hogy olyan dolgokat elmesélt nekem, amit senki, talán a szakmában senkinek másnak mert tudnélik azt mesélte el, hát ő is zsidó származású volt, hogy hogy tért ő ki a zsidó vallásból, azt részletesen elmondta, tehát hogy kellett jelentkeznie neki a rabbinál, és hogy akkor a rabbi az, hát ilyen, úgy látszik, az volt a szisztéma, hogy akkor az illetővel akkor nem szólt egy szót se, és ott hagyta, faképnél hagyta, amikor bejelentette, hogy ki akar lépni, és hogy akkor a szabadságtéri gyülekezethez csatlakozott, és akkor, mikor a legnagyobb kommunista vezér volt, tehát 50-es években, azt mondta nekem, hogy ő még most is fizeti az egyházi adót, mert hogy ő nagyon tiszteli azt a Szilágyi Dezső téri gyülekezetet, hogy az egyházi adót fizeti, tehát hogy neki is maradt egy kapcsolata az egyházzal. Hát az mondjuk más oldalról nem biztos, hogy annyira dicséretes, mert azt mondta, hogy azt hiszem Hajpár Béla volt ott a lelkész, hogy az nagy szabadkőműves volt, és hát hogy azért csatlakozott ahhoz az egyházközséghez. Tehát még annak idején, valamikor még a monarchia idején. Tehát ennyit a szakmai helyzetről, és ott is volt egy ilyen nagy KISZ vezér az egyetemen, aki hát szintén évfolyamtársunk volt, és avval is egy ilyen furcsa viszony alakult ki, mert aztán egész életünk végéig állandóan munkatársak voltunk, meg tulajdonképpen szakmailag is sokat dolgoztunk együtt, és nagyon becsültük egymást, és mindig ezt ugye respektáltuk, ezt a másfajta világnézetet, de azt lehet mondani, hogy bizonyos fokig azért léptem be a KISZ-be, amikor már nagyon kellett a harmadév alatt, mert azt akartam bizonyítani, hogy ne gondolják azt, hogy akkor az a hitnek az akadálya, ha valaki KISZ-tag. Ezt nyilvánosan elmondtam a KISZ felvételén, és akkor ez a bizonyos kollégám, ez nagyon megdicsért ezért, hogy hát ugye, hogy ezt ilyen őszintén elmondtam. Általában ez sokszor ismétlődött aztán az életemben, hogy ezekkel, akik politikai vagy világnézetileg a legnagyobb ellenségeim voltak, ezekkel mind sikerült valahogy kibékülni, és sikerült egy ilyen, hogy mondjam, emberi vonalon megtalálni a jó viszonyt. József története jut eszembe, hogy azt mondja József, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Úr jóra gondolta fordítani, szóval mindig ezekből a nehéz helyzetekből ez lett az eredmény, hogy valahogy jó irányba sikerült kikerülni.
Egyetem elvégzése után hol tudott elhelyezkedni, és értéke vallási meggyőződése, hite, elköteleződése miatt hátrányok?
Végül is elvégeztem az egyetemet, tehát akkor azt lehet mondani, hogy nem lehet semmi kifogásom, sőt, még ráadásul ugye pont a fő kommunista professzor még pártolt is. Mégis ott is ugye azért állandóan kísértett ez a dolog, hogy sok mindent le kellett tagadni. És emlékszem, hogy volt egy olyan eset, ez még az egyetem alatt történt, hogy a tanulmányosztályon sorba álltunk az ösztöndíjén, és hát ott bemondtam a nevemet, és akkor ott egy lány a sorból felkiáltott, hogy jé, tényleg Bicián István, hát én ismertem egy ilyen fő Ispánt a mi falunkból. Hát azt gondoltam, hogy na most ebben a pillanatban fognak kirúgni. Hát, szóval a szegény nagyapám akkor, amióta kiment 45-ben, hát mi még levelezni sem mertünk vele. Hát szóval lényegében semmiféle, szóval nagyon minimális kapcsolat volt, és amit nagyon sajnálok utólag. Szóval az életveszélyes volt egy ilyen főispánt emlegetni. Majdnem olyan volt az eset, mint Péternek, amikor megtagadja Jézust, hogy hát ott majdnem, hogy nyilvánosan elkezdtem ottan esküdözni, hogy hát nem is hallottam róla, meg szóval hát mondjuk egy kicsit azért csak annyit mondtam, hogy jó, hát annyi Vicián van, hogy hát ez egy gyakori név, szóval hát pedig azért annyira nem gyakori. De szóval lényeg az, hogy nem mertem elárulni, szóval láttam, hogy azért itt nagyon kell vigyázni. És az egyetem végén akkor két tanszék is megkért, hogy tehát két professzor is felkért, hogy maradjak ott tanársegédnek. Mind a kettő úgy végződött, hogy hát persze örömmel jelentkeztem, és akkor 3 nap múlva vagy 2 nap múlva hivatott megint a professzor, hogy hát megkérdezte a pártbizottságon, de hát sajnos nem lehet. Szóval már akkor azért ott már kezdtek lezárulni a kapuk. Ugye ez volt az ilyen embereknek a sorsa, tehát látszott, hogy az oktatásból, az ifjúsággal való foglalkozásból ki vagyok zárva, és akkor elmentem a tudományos van ugye egy nagy tudományos intézetünk Pesten, a Főtani Intézet, és hát akkor oda vettek fel. Na most annak a igazgatója az volt a, hogy mondjam, a vadásznak a utódába, a geocézár pozícióba, akkor még egy fiatal, de nagyon feltörekvő ember volt, Fülöp József, aki aztán később tényleg hát az egy, bővette át az egyeduralmat a szakmában évtizedekig. Szóval ő neki már ilyen komoly politikai érdemei voltak, tehát már egy kicsit ilyen új stílusú, tehát nem az a régi stílusú harcos volt, mint az öreg vadász, hanem aki már ebben a rendszerben szerezte az érdemeit. Na hát szóval a lényeg az, hogy ő eleinte ugye hát ilyen egyetemről ilyen jó eredményekkel jöttem, és akkor próbált a saját szűkebb munkatársi körébe bevonni. Hát ott rögtön nagyon hamar kikerültem onnan, mert ugye akkor az ő elméletét kellett volna mindenben alátámasztani, és rögtön az első munka, amit adott nekem, abból, hát én akármit csináltam, de abból sajnos nem az jött ki, hanem annak az ellenkezője, amit publikáltam is, és hát aztán ő látta, hogy ez nem fog menni, és akkor hát szépen lényegében attól kedve kegybeszett lettem, és hát ott maradtam az intézetben egész életemben, tehát végül is onnan mentem nyugdíjba. Sose voltam benne semmilyen ilyen vezető körben, tehát mindig egy ilyen megtűrt munkatárs voltam, aki hát hasznosan dolgozik, de hát azért nem engedtek közel sem a pénzekhez, tehát ahol valami jó pénzes munka volt, sem ahhoz, sem a pozíciókhoz. Hát így akkor ennek annyi előnye volt, hogy a tudományos életet tudtam végezni, egészen az akadémiai doktorátusig eljutottam. Hát az is tulajdonképpen ugye az annyi politikai szűrőn ment keresztül, hogy valakinek ezt egyáltalán megengedjék, hogy oda jusson, hogy azt lehet mondani, hogy éppen annak köszönhetem talán, hogy annyira visszahúzódtam, hogy valahogy mindig demonstráltam, hogy én nem is akarok az ő köreikhez közel kerülni, és azért gondolták, hogy na, hát akkor ez nem veszélyes, és hát a végül is hát legalábbis engedélyezték, hogy oda jussak. Viszont hát ez is egy ilyen egész abszurd dolog volt, hogy hát ugye sokkal kisebb tudományos ranggal, és ottan már főosztályvezetők voltak az emberek, és hát összesen volt talán 3 nagy doktor, vagy 4 nagy doktor az egész intézetben, és azok közül én meg maximálisan egy laborvezetőig jutottam, de még osztályvezető sem lettem soha. Úgyhogy hát ennek bizonyos előnye is volt, meg hátránya is. Aztán érdekes, hogy a rendszerváltozás után akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy én leszek az igazgató, de hát az részint rajtam is múlott, hogy akkor én meg ezt úgy gondoltam, hogy én nem tudom azt a harcot megvívni, hogy akkor én tegyek rendet az is az intézetben, és hát azt nem is vállaltam ilyesmit. Na most ezen belül hát volt azért egy-két ilyen kellemetlen, ami a hittel kapcsolatos dolog volt, hogy az nem is tudom, mikor lehetett a 60-as években. Dobos Károly Jalén itten azért voltam jó barátságban, mert a szomszéd gyülekezetben volt lelkész, mikor már ugye a szankról már visszaengedték, és akkor mi oda is jártunk szolgálni, mint fiatalok, és a Dobos Károly engem úgy látszik, hogy így kinézett és kiszeretett volna nevelni egy ifjúsági vezetőnek, ki akart küldeni Angliába, és olyan módon, hogy ottan valamilyen ifjúsági munkatábor volt, amely egy ilyen középkori templomromnak a rekonstrukcióján dolgozott, és hogy hát akkor ott ismerkedjek meg az ottani keresztény fiatalokkal. Ez Skóciában volt ráadásul egy szigeten, és akkor ebbe az ügybe volt egy Szabadi Béla nevű angol tanár Kecskeméten, én még őhozzá is lementem, és akkor ő levelezte ezt le az ottani vezetővel. Ez pontosan azelőtt történt, hogy őket perbefogták. Hát, tehát nyilván ezt az egész nevelezést, ezt elolvasták. És ennek az lett az eredménye, hogy nem mondták meg, hogy miért, de behivatott a személyzet is, vagy először az osztályvezetőm, utána a személyzet is, hogy hát már megint mit csináltam, mert hogy nem is az a személyzet is, hanem hogy a főhatóságnak a személyzet is utasította őt, hogy engem mindenféle külföldi útról tiltsanak el. Ugye ezt konkrétan sose tudtam meg, de majdnem biztos, hogy emiatt volt, és akkor körülbelül 3 vagy 4 évig, de olyannyira, hogy még Csehszlovákiába se lehetett menni, vagy az NDK-ba sem, tehát nem, hogy nyugatra. Tehát mindenféle tanulmányi úttól eltiltottak. Aztán úgy szép lassan persze ez elfelejtődött, meg feloldódott, de Hát ez nyilván ennek volt a következménye. Még az indulásnál azt elfelejtettem mondani, hogy nem csak az volt a hátrány, hogy ugye a igazgató az rögtön, hogy mondjam, rájött, hogy ez nem vagyok az ő embere, hanem az is történt, hogy még az egyetemről engem ajánlottak amerikai ösztöndíjra. Volt egy nagyon kiváló magyar származású kristallográfus professzor az MIT-n, tehát a Massachusetts Institute of Technology, ami az egyik legjobb ilyen műszaki egyetem, most nem jut eszembe a neve ennek a professzornak, aki kérte, hogy hát ő szeretne magyar fiatalokat kinevelni. Két ösztöndíjast fogadna, akik hát lényegében doktorálhatnának ottan az MIT-n, és hát az, gondolom, hát az főleg az abban az világban, hát az egy rendkívül nagy pozíció volt, és az egyik én lettem volna. Olyannyira az amerikaiak ezt annyira komolyan vették, hogy megvannak azok a levelek, hogy már egy kijelölt ottani hallgató már azt is megírta, hogy ő fog engem várni a repülőtéren, és akkor amíg nem találok lakást magamnak, addig önállóan lakhatok, és a követségem már láthatatlanban, tehát még útlevél nélkül már előre megadták a vízumot. Hát az is furcsa volt, mikor bementem a követségre, akkor kérdezték, hogy vannak-e amerikai rokonaim, és ben gondoltam, hogy most tagadtam le a nagyapámat ugye egyetemen, és ott viszont akkor ugye hirtelen meg kellett fordítani az agyamat, hogy itt viszont el lehet mondani, sőt el kell mondani, és akkor utólag mesélték a rokonok, hogy az alatt a két hét alatt le is káderezték őket, szóval kiment a FBI, vagy nem tudom kicsoda, és mindenkit kikérdeztek én felőlem is, meg az ottani helyzetüket is ezeknek a rokonoknak, de hát aztán nyilván nem adták meg az útnevelet, szóval az egészből nem lett semmi. Viszont volt egy másik, aki már pártag volt, egy kollégám, azt meg kiengedték, és hát annyira jó zárt ez a két rendszer, mert hát ő azt állítja, hogy azért, hogy olyan barátságtalanok voltak vele, azért ő néhány hónap múlva hazajött, szóval lényegében bedobta a törő között, és nem maradt kint, de hát nem tudom, hogy ténylegesen mi volt az oka, de szóval minden esetre az egész akció nem sikerült. Tehát minden esetre nem jutottam ki. Volt az a vicc, még azt hogy mondjam, hogy valaki mondja, hogy szeretnék még egyszer Amerikába menni, és mondják, hát miért már egyszer voltál, nem, de egyszer már szerettem volna. Hát én is csak ezt tudom mondani, hogy egyszer már szerettem volna.
Azért az jó, hogy megőrzi az ember a humorát ilyen megpróbáltatások közepette is. Milyen hátrányok, milyen megkülönböztetések érték a vallásos embereket, akár egy szakmai előmenetel, vagy egy munkahelyi, vagy egy egyéb más helyzeteken. Próbáljuk meg Erdős Kristófot, kérem, egy kicsit ezt tágabb környezetbe tenni, akár a 70-es, 80-as évekig is elmenően, hogy valóban lehet-e a diktatúra, a Kádár rendszer szempontjából különbséget tenni, hogy a keményebb vagy brutálisabb Rákosi korszakhoz képest a 70-es, 80-as évek az puhább, vagy minden megpróbáltatás, minden korlátozás, minden nehézség az adott embert azt azért érintette?
A vallásos világnézetű, vagy ahogy a rendszer hívta ezeket a fiatalokat, idealista világnézetű, hogy olvashatjuk a különböző jellemzésekben, felmerült iratokban. Tehát, hogy a hívő keresztény fiataloknak a felvételie, egyetemi főiskolai felvételie, munkai előremenetele, vagy ahogy hallottuk, külföldi utazásai, külföldi ösztöndíjai, különféle módszerekkel lettek akadályozva, korlátozva. Ez a terület részben feltárásra vár, de sok mindent azért tudunk, és hogyha már itt kérdezte a Rákosi és a Kádár rendszer közti esetleges különbséget, vagy árnyalati eltéréseket, illetve a különböző korszakokban is mi volt a jellemző, talán érdemes a háború utáni első években kezdeni, amikor ugye egyrészt ez a világnézeti szűrő megvolt, másrészt ugye a származási szűrő megvolt, amiről szintén már hallottunk Vicián Istvántól személyes történeteket. Ugye 1948 után próbálták a felsőoktatásba bekerülő fiatalok közt az arányokat kicsit a saját érdekük szempontjából megfordítani, mármint a kiépült pártállami diktatúra, és sokan bekerültek munkás és paraszt származásúak a felsőoktatási rendszerbe, köztük szakérettségisek is, és egy nagyon érdekes dolog az, hogy kimutatható, hogy 1956-ban a forradalomban aktív műegyetemisták között voltak a rendszer ideológiájából kiábrándult egykori szakérettségis hallgatók is, akik jó barátságban, bajtársiasságban voltak a világnézetük kapcsán, nem a rendszert, keresztény világnézetük kapcsán, nem a rendszert támogató műegyetemista fiatalokkal. És ez a származási szűrő, amely elsősorban ugye a humán tudományágak különböző felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóit érintették, legyen szó pedagógusokról, bölcsészekről, művészekről. Ez a származási szűrő, nevezhetjük így, ez hivatalosan eltöröltetett 1963-ban, tehát ugye az egyéb úgynevezett származás, vagy az X-es, az osztályidegen származás, viszont a vallásos világnézetű hívő-keresztény fiatalokkal szembeni szűrők, akár a felsőoktatásba való felvételi kapcsán ugyanúgy megvoltak, csak nem voltak így deklarálva, ezt eltörölték a 60-as éveknek az első éveiben. És ugye a származási szűrő, meg a úgynevezett világnézeti szűrő azért sokszor közös nevezőket is kihozott. Tehát a rendszer számára nagyon fontos volt, hogy olyan értelmiségiek kerülhessenek ki, értelmiségi szakmát űzők kerülhessenek ki a különböző egyetemekről, akik a rendszer számára elfogadható, lojális magatartással rendelkeznek. És Tomka Miklós vallásszociológus kutatásaiból ismert az, hogy még a 70-es években is megvoltak ezek a szűrők, az úgynevezett idealista világnézetűek, a rendszer szótárából vegyük ezt a kifejezést, tehát a hívő keresztény fiatalokkal szemben. A humántudományok felé, a pedagógusi pálya, a bölcsész, a művész pályák felé ezek a szűrők nagyon erősek voltak, hiszen ahogy hallottuk Vicián Istvántól is, nem volt mindegy, hogy akár az egyetemen, akár a középiskolában kifoglalkozik az ifjúsággal. Azonban érdekes adatok kerülhetnek elő, hogyha olvassuk az ezzel kapcsolatos néhány szakirodalmi munkát, illetve interjúkat készítünk, beszélgetünk a korszak ifjúságával. Ugyanis az is kiderülhet, hogy az Budapesti Orvosi Egyetemen is voltak ilyen világnézeti szűrők, nem olyan erősen, nem olyan arányban, mint a humán pályák területén, de az is előkerült interjúkból, hogy a 70-es évek elején a Kertészeti Egyetemen is voltak ilyen világnézetű szűrők, ahol kommunista kertészmérnököket akartak nevelni, és volt olyan egyházi iskolás, aki emiatt nem jutott be a Budapesti Kertészeti Egyetemre. Tehát ez egy nagyon érdekes és izgalmas, jó rész feltáratlan terület, ahol van még mit tenni. Ugye itt az egyik kiemelt vizsgálati szempont ugye az az egyházi iskolában érettségizettek és a nem egyházi iskolában érettségizetteknek a pályája, viszont itt is voltak olyan kiskapuk, amelyek szintén egy-egy élettörténetből ismertek, hogyha valaki egyházi iskolából szeretett volna bejutni olyan pályára, ahol ez akadályt jelentetett volna, akkor ezt ismerve, tanácsolták a fiatalt a szülei, a tanárai az iskolában, elment egy-két évre dolgozni, kétkezi munkát végezni, és már rögtön be tudta írni a foglalkozásához azt, hogy munkás, és utána kikerült-e a rendszert, és felvették az adott egyetemre.
Származás és hit, vallásos meggyőződés, e kettő az, ami sokszor hátrányt jelentett, de talán ez a kettő nincs egymás nélkül, egyik a másikhoz szorosan kapcsolódik. Hogy látja Vicián István akár a háború, vagy az azt követő időszakban azok, akiket megbélyegeztek származás miatt, milyen kapaszkodót, milyen segítséget találhattak a vallásban, a hit megélésében?
Én úgy érzem, hogy természetesen a régi rendszerben is ugye hivatalosan ezek a mondjuk az akkori középosztálynak a tagjai, vagy a mezőgazdaságban a faluna, mondjuk a kulák réteg, a módos paraszt réteg, a vidéki polgárok, azok voltak, akik főleg a református egyházban is döntő szerepet játszottak, de ez sokszor inkább formális volt, és az a nagy megrázkódtatás és hátratétel, ami a háború után érte ezt az osztályt, vagy ezeket az osztályokat, az viszont a hit szempontjából rendkívül pozitív volt, és nagyon sokan miután minden támaszukat elvesztették, akkor fordultak komolyan az Úr Jézushoz. Ez az egész ébredési mozgalom azt hiszem, hogy részben innen is ered, hogy kerestek egy támaszt, és azt főleg például a feleségem családjában látom, hogy ők ugye ki voltak telepítve, és hát tulajdonképpen abban a faluban is ő a legszegényebb gyerek volt az összes között, és tehát minden szempontból a leghátrányosabb helyzetben voltak, és egyetlen olyan közösség volt, amely befogadta őket, azok a helyi hívők, és az, hogy át tudták vészelni ezt a sok nyomorúságot, mi sokkal jobb helyzetben voltunk, de ezt a saját szüleimnél, és főleg édesanyámnál láttam, meg hát a saját életemben is, hogy ezek a ugye sokkal kisebb mértékű, de mégis hát hátrányok, amik engem értek, ezek mindig valahogy úgy oldódtak fel, hogy a keresztény hitben. És volt nekem egy unokatestvérem, és hát a feleségemnek is volt egy hasonló unokatestvére, akik nagyon tehetséges és kiváló emberek voltak. A enyém az Vicián János volt, Buda ősi lelkész lett később, a másik meg Bácsai Gyula, aki aztán Svájcban lett elég komoly református vezető. Hogy mind a ketten valószínűleg a másik rendszerben sem hívők nem lettek volna, sem nem mentek volna teológiai pályára, így viszont nagyon nagy haszna volt az egyháznak is abból, hogy ők erre a pályára kerültek. És nagyon sok saját szempontjából és nagyon sok embernél látom, hogy ilyen szempontból jót tett ez a sok nyomorúság. Lelkileg viszont megerősödtek, és hát ez talán én is a saját életemben így tudom összefoglalni az eddigieket.
Küzdelem a lelkekért címmel indított podcast sorozatunk, beszélgetésünk arról szólt, azt próbálta megvilágítani, hogy akár a továbbtanulás, akár a tudományos élet, akár a mindennapi időszaka a Kádár rendszernek is, hogyan miként korlátozta azoknak az embereknek az életútját, akiknek a hitük, a vallásos meggyőződésük fontos volt. Vendégünk Vicián István geológus, a Debreceni Egyetem professzora, és Erdős Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt. A beszélgetést Sós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja vezette.